Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szent Péteri emese. Norvégiai Szent Olaf, király, vértanú. Harald Haarfagrnak a norvég királyság megalapítójának családjából származott. 995 táján született, s mivel atya idegenbe volt kénytelen bújdosni, nem odahaza, hanem svédországi rokonai körében nőtt fel. Lehetséges, hogy kiskorában megkeresztelték, az viszont tény, hogy viking nevelést kapott. Előkelő származásának megfelelően igen gondos nevelésben részesült, és korán elsajátította mindazokat az ismereteket, amelyekre egy normann hősnek szüksége volt. Kitűnően értett a fegyverforgatáshoz és az úszáshoz, de mestere volt a szónak is. Szép arca és tüzes szeme csak fokozta megjelenésének varázsát. Snorri Sturluson, a legnagyobb középkori izlandi író a következő jellemzést adja róla. Szelíd és kifogástalan életű, óvatos és kevés beszédű volt. Takarékos, de nem fukar, mert ahol kellett, mindig kész volt adakozni. Amikor fölserdült, mostoha apja megajándékozta egy hajóval és egy csapat katonát is adott neki. Így részt vett több merész viking vállalkozásban a keleti tengeren, Hollandia és Anglia ellen. Egyik ilyen útján a normandiai Rouenba vezérelte őt a gondviselés. Itt ismerkedett meg közelebbről a kereszténységgel, és ez messze kiható változást idézett elő életében. Készségesen megnyitotta lelkét a kegyelem ihletésének, megkeresztelkedett, és ettől kezdve mozgó követője és egyben fáradhatatlan terjesztője lett az evangéliumi tanoknak, mint kiváló kortársa, Szent István magyar király. Etelred angol király szövetségében sokat harcolt az Angliát elárasztó dánok ellen. Etelred halála után egy ideig azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a Szentföldre zarándokol, és ott jámborvezeklésben éli le életét. De amikor egy új vállalkozás során Gibraltár előtt hajózott, lehetett valami látomása, amelyben világossá vált előtte, hogy vissza kell térnie Norvégiába, és trónra kell lépnie. A legenda szerint egy ragyogó alak ezt mondta neki: térj vissza, és légy Norvégia örökös királya. Észak felé fordult hát, és 1015 előtt fölvette Normandia hercegénél második Richárdnál a kereszténységet. Amikor tovább folytatta útját hazája felé, már volt vele 220 katona, egy püspök és több pap. Felismerte küldetését, és élete értelmet kapott. Csak 1016-ban sikerült Olafnak tárgyalások után és harcok során elérnie, hogy elismerjék egész Norvégia első királyának. Törekedett arra, hogy előmozdítsa Norvégiában a kereszténység terjedését. Életrajzírója Snorre elbeszéli, miként ért el eredményt az egyik térítő útján a norvég parasztok körében. A király Gudbrandsdalenbe érkezett. Az idevaló emberek Thor isten hatalmas képmásával akarták megrettenteni. Olafra azonban semmi hatással nem volt a bálvány. Rámutatott az épp felkelőben lévő napra. Lám, sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint a Thors bálvány és az igaz és láthatatlan Isten teremtménye. Embereivel szétdaraboltatta a bálványt, s mivel Thor Isten nem állt bosszút, ezt a parasztok istenítéletnek tekintették, és nem álltak tovább ellen. Papjaira bízta, hogy hirdessék az evangéliumot, tanítsanak, templomokat építsenek, misézzenek, szolgáltassák ki a szentségeket. Később annak érdekében, hogy népét politikailag összefogja és keresztény szemlélettel átitassa, új törvényeket fogadott el. Szent Olaf törvényeit századokon át mintaszerűnek tartották. Fő tanácsosai a misszionáló püspökök voltak. Közülük főleg Grimkel adott neki sok tanácsot a keresztény jogrend alapjának megvetéséhez. A legfőbb követelmény az volt, hogy Norvégia mielőbb keresztény legyen. Az új törvény szentesítette a munkaszünetet vasár és ünnepnapokon, és tiltotta, hogy közeli rokonok egymással házasságra lépjenek. Olaf következetesen küzdött a keresztény jogrend érvényesüléséért és azért, hogy csak egy király legyen. Ez hamarosan ellenállást váltott ki. Elsősorban a régi kiskirály családok mozgolódtak, a dán Kanut is egyetértett velük. Olafot tűrhetetlen zsarnoknak kiáltották ki, aki a régió szabadságot mindenféle törvényekre cserélte. Eddig a gazdag parasztok a nemzetségükhöz tartozó törvénysértőt kiválthatták pénzzel, így a szegényekkel szemben előnyösebb helyzetben voltak. Most azonban, ezt Olaf külön hangsúlyozta, az előkelő és gazdag bűnösnek ugyanazt a büntetést kellett elszenvednie. 1028-ban Kanut király flottát vezetett Norvégia ellen angol és norvég katonákkal. Mivel Olafnak túl kevés híve volt, menekülésre kényszerült. Ez a sorsfordulat megérlelte Olaf hitét. Oroszországban a rokonainál talált menedékre. Először arra gondolt, hogy elzarándokol a Szentföldre, de egy új látomásból erőt merítve elhatározta, hogy visszatér hazájába. Svédországban csapatot gyűjtött és Drontheim ellen vonult, ellenségei azonban túlerőben voltak. 1030. július 29-én vívták meg a döntő csatát Stiklestadnál. A katonák sisakjára és pajzsára Olaf fehér keresztet festett, csatakiáltásuk pedig így hangzott. Előre Krisztus, a kereszt és a király hívei. A hősies küzdelemben végül a király életét vesztette. A szágá, vagyis az északi népek legendás hőseiről szóló történet Olafot mindjárt halála után már szentnek mutatja be. Egy sora szerint Olaf mielőtt kilehelte volna, megmentette ártatlan lelkét, s most vakok és némák keresik föl a királyt, és gyógyultan térnek vissza otthonukba. Földi maradványait Grimkel püspök az egyik drontheimi templomba vitette. Ezzel létrejött Észak egyik legnagyobb középkori zarándokhelye. 150 évvel később elkezdték építeni a norvég érsek székesegyházaként a legnagyobb és legszebb északi katedrálist, a Szent Olaf templomot. Ezen kívül még sok más Szent Olaf templom is épült Norvégiában, sőt Svédországban, Dániában és Angliában, valamint a Hansa városokban. Így jogosan tekinthetjük az egykori viking királyt Észak legjelentősebb és legnépszerűbb szentjének. Mint Norvégia örökös királya, Olaf az ország politikai és keresztény egységének szimbóluma. A reformáció alatt arany erekje tartóját Dániába vitték, Olaf földi maradványait megsemmisítették.